Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STS Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk dr. Molnár Tamás belgyógyász, gastroenterológus szakorvos, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar Szent Györgyi Albert Klinikai Központ belgyógyászati klinikájának munkatársa 1994 óta. PhD tézisét 2003-ban védte meg summa cum laude eredménnyel, 2009-ben habilitált, 2017-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság jelenlegi elnöke. Szakmai érdeklődési területe a kolorektális rák, valamint a gyulladásos bélbetegségek etiológiája, patológiája, diagnosztikája és kezelése. Jelenleg a CRC Screening Board tagja, az IBD és endoszkópos nővérképzés vezetője, országos belgyógyász szakfelügyelő főorvos, valamint az STEAOK tudományos dékán helyettese. Számos a gyulladásos bélbetegségek körébe tartozó klinikai farmakológiai tanulmányban közreműködő vizsgálat vezetőjeként és társvizsgálójaként vett részt. Publikációs tevékenysége számos kiváló értékeléssel rendelkező folyóiratban megjelent. Közleménye nyomán publikációinak száma 712, Hirsch indexe 34. Idegennyelvű közleményéből 138 van, és kumulatív impaktfaktora 428,225.
Kedves nézőim, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, sajnos csak virtuálisan, sokkal jobb lenne, hogyha ez a gyönyörű terem ez megtelt volna érdeklődőkkel, de remélem, hogy azért akit igazából érdekel a gyulladásos bélbetegség és annak a új megközelítése, az újfajta kezelése, az meg tudja hallgatni az előadásomat. Én Molnár Tamás vagyok, az AOK belklinikájának a professzora és a tudományos dékán helyettese az általános orvosi karnak, és hát ebből a minőségben kaptam ezt a fölkérést, hogy beszéljek arról a korképről, mivel gyakorlatilag pályám kezdete óta foglalkozom, és beszéljem azokról a terápiás lehetőségekről, amelyek reményeim szerint megváltást nyújtanak majd az ebben a betegségben szenvedő betegeknek. A gyulladásos bélbetegségek két fő formája, a kolitis ulceróza és a krombetegség, melyek endoszkóposan eltérő jellegű képpel, kisebb-nagyobb fekélyekkel betegítik meg a bélnyálkahártyát, míg a kolitis ulceróza az a vastagbelet érinti, a krombetegség az gyakorlatilag bármelyik bélszakaszon előfordulhat. Kolitis ulcerózára jellemző a székelési urgencia, a sürgő székelési inger, a beteg, mikor aktív fázisban van, állandóan azt figyeli, hogy merre van a biztonságot jelentő WC, míg a krombetegségben a szűkületek, a fisztulák, a hasi fájdalom és a végbél körüli panaszok jellemzőek. Mind a két betegségre jellemző az, hogy a beteg körülbelül egy harmadában súlyos a lefolyás, egymást váltják az aktív periódusok, gyakori a kórházi ellátás, és ezáltal jelentősen befolyásolja a betegek életét. Bár különböző betegek betegszenek meg különböző életkorban, mindegyikre közös az, hogy gyakorlatilag az életminőségük az jelentősen romlik a betegség által, a testi egészség hiánya nyilvánvalóan kifejti hatását a társas kapcsolatokra, és hát nyilvánvalóan nem marad nyomtalanul el a beszűkült érzelmi világ és a rossz életminőség sem. Mi, akik ezeket a betegeket gyógyítjuk, feltétlenül figyelmet kell, hogy fordítsunk a beszűkült rossz életminőségre. Azonban a gyulladásos bélbetegség az nem csak a bélbetegsége, nem csak a bél fekélyeivel kell foglalkoznunk, nem csak endoszkóposan tükröznünk kell a betegeket, hanem azzal is szembesülhetünk, hogy számos más szervet is megbetegít ez az állapot. Tehát az egész szervrendszer betegségéről van szó, a bélen kívül az izületeket, a bőrt, de tulajdonképpen bármely más szervet is megtámadhatja. Jellemző az, hogy a kolitis ulceróza a kezdetben kezdeti kiterjedéshez képest az élet folyamán a beteg negyedében tovább terjed. Jellemző az, hogy gyakorlatilag a krónbetegek negyedében szövődmény alakul ki. Az extraintesztinális bélenkívüli tünetek azok gyakrabban fordulnak elő krónbetegségben. A műtéti igény krónbetegségben gyakoribb, viszont kolitisz ulcerózában a műtét az a teljes vastagbéleltávolítást jelenti, és az is teljesen egyértelmű, hogy kolitisz ulcerózában a kolorektális rák, a vastagbél daganat az átlag populációnál nagyobb gyakorisággal fordul elő, és azt is tudjuk sajnos, hogy a krónbetegségben a krónbetegek halálozása, mortalitása, életkilátása, élethossza az rövidebb, mint a krónbetegségben nem szenvedő embertársaié. Ha egy picit a történelemet megnézzük, akkor látszik az, hogy tulajdonképpen a kolitisz ulceróza első leírás az 1800-as évek végén történt meg, és az 1900-as évek elején több mint 100 beteget hospitalizáltak, több mint 100 beteg került kórházba Londonban. Ehhez képest gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a gyulladásos bélbetegségek az egyik legjobban kutatott autoimmun betegségek közé tartoznak, és az elmúlt évszázadban egyértelműen nőtt mind a kolitisz ulceróza, mind a krónbetegség incidenciája, tehát az újonnan előforduló esetek száma, és a prevalencia, ami az összes beteget jelenti, aki ebben a betegségben szenved, az is már a több milliós nagyságrendre növekedett gyakorlatilag szerte a világon. Ha megnézzük az epidemiológiai ábrákat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az elmúlt 30 évben megkétszereződött a betegek száma, most körülbelül 3 millió beteg lehet az egész világon, hogyha ezt mégis nagyságrendileg el akarjuk helyezni, körülbelül ennyien haltak meg a koronavírus fertőzésben eddig összesen. És bár azt mondjuk mindig, hogy a gyulladásos bélbetegségek fiatal korban, 10-20 éves korban kezdődnek, azonban, hogyha megnézzük jelenleg a korfát, akkor azzal szembesülünk, hogy a gyulladásos bélbetegek többsége a kezdeti, a fiatal kezdeti kor után most a 40-70 éves kor között van. Számos akár más társbetegségben szenvednek, ami alapvetően befolyásolja a kezelésük tényét és a kezelésük biztonságosságát is. A hazai számok esetén nyilvánvalóan találgatásba kell bocsátkoznunk, illetve a NEAK adatbázisra hagyatkoznunk. A statisztikákban vagy megbízunk, vagy nem a magyarországi statisztikákban. Ha megbízunk, akkor azt kell mondjuk, hogy 40 ezer körüli gyulladásos bélbeteg van Magyarországon. Láthatóan ez a 40 ezer körüli beteg, ez évente körülbelül 4-5-ször fordul meg az ambulancián, és összességében, ha megnézzük átlagosan, akkor valamivel több mint egyszer kórházba kerül, és ha megnézzük még a szteroid fogyasztást, ami egy később majd rátérünk, hogy miért is egy olyan fontos szám, ami az egész betegség ellátását alapvetően befolyásolja, akkor azt látjuk, hogy a betegek egy negyede szedett szteroidot a betegsége során, és a betegek 15%-a körülbelül jelentős dózisban szedte ezt a gyógyszert. A gyulladásos bélbetegségek az immunmediálta autoimmun gyulladásos kórképek közé sorolható, ide sorolhatók a bőrbetegségek közül például a pikkelysömör, ide sorolhatóak a reumás megbetegedések, a reumatoid artritis. És ez azért fontos, mert azért az előadás során megpróbálom érthetően az immunológiai hátteret is megvilágítani. Én arra kérek mindenkit, hogy ne ijedjen meg, amikor majd ilyen színes ábrákon próbálom az immunológiai mechanizmusokat bemutatni, mert ha ezt nem tenném, akkor gyakorlatilag a terápiát sem lehetne megérteni, és nem lehetne megérteni azt, hogy miért bízhatunk abban, hogy a következő években, évtizedekben talán megtaláljuk a megoldását ennek a betegségnek, hiszen jelen pillanatban ezek a krónikus állapotok nem gyógyíthatóak, igazából tüneti kezelést tudunk adni, és abban az esetben, hogyha a beteg tünetmentes, akkor is még éveken keresztül kezelnünk kell. A gyulladásos immunmediált a kórképek, mint a gyulladásos bélbetegségnél is láttuk, nem csak egy szervet betegítenek meg, hanem több szervrendszert érítenek, ezáltal a betegek életminőségét jelentősen rontják, és ezáltal gyakorlatilag újabb és újabb szövődmény lehetőséget hordoznak magukban. Ennek megfelelően a betegek életminősége mindenképpen rossznak tartható. Látható az, hogy a betegek több mint fele kedvezőtlen életminőségről számol be a különböző kérdőívek kitöltés alapján. Látható az, hogy ennek megfelelően, mivel azzal szembesülnek, hogy igazából az orvos nem tudja felajánlani a teljes gyógyulás lehetőségét, azzal szembesülnek, hogy vissza és visszaesnek újra, és újra tüneteik vannak hosszabb, rövidebb nyugalmi periódus után. Ennek megfelelően nyilvánvalóan lelki problémáik vannak, lehangoltak, depressziósok, és hát az is egy jellemző, hogy az alvásuk sem teljesen jó, és nem csak azért, mert a bélbetegség miatt esetleg éjszaka is székletük van, éjszaka is hasmenésük van, éjszaka is sürgős ingerük van, ami egyébként nagyon jellemző arra, hogyha a gyulladásos bélbetegség aktiválódik, hogy éjszaka akár gyakrabban kell vécére menni, mint nappal, hanem azért is, mert az egész betegség által kiváltott immunológiai folyamat, citokin vihar egy olyan rossz közérzetet eredményez, ami az alvást is megnehezíti, és az alvást is lehetetlenné teszi. Az első ilyen ijesztő immunológiai ábrát mutatom itt, ami gyakorlatilag a bél nyálkahártyáról szól normális állapotban. Mi a bél nyálkahártya szerepe bárkiben, aki nem szenved gyulladásos bélbetegségben, tehát a hallgatókban, önökben is, nézőkben is. Nyilvánvaló a bélnyálkahártya egy elsődleges védelmi vonal. A béltraktusba számos kórokozó baktérium, számos vírus jut be. Nyilvánvalóan jó lenne elfelejteni ebben az egy órában a koronavírus járványt, de mivel itt az üres széksorokat látom, nem nagyon tudom, és hát nyilván fölelevenítem azt, hogy a koronavírus is egyértelműen kimutatható a székletben és a bélnyálkahártya sejtekben is. Tehát a szervezetnek védekezni kell a behatolókkal szemben. A bélnyálkahártya az elsődleges védelmi vonal. Olyan sejtek vannak itt, olyan immunsejtek, amelyeknek az a szerepe, hogy védekezzenek, és abban az esetben, hogyha a baktérium felismerés vagy a vírus felismerés arra sarkalja őket, hogy igenis ez egy olyan kórokozó, ami ellen védekezni kell, akkor olyan anyagokat, citokineket termel, ami elpusztítja a kórokozókat. Abban az esetben, hogyha nincs kórokozó, de hibás a felismerés, akkor ez a citokin termelés akár egy krónikus gyulladást is eredményezhet. Minden esetre a bélnek fontos szerepe van a természetes, velünk született immunitásban is, és az adaptív immunitásban is, hiszen gyakorlatilag a nyirokcsomagban termelődő immunsejtek valamennyien megfordulnak a bél nyálkahártyában, valamennyien szembesülnek az itt zajló harccal, folyamattal, és ezáltal éretté válnak, és ezáltal lesznek alkalmasak arra, hogy a keringésbe kerülve a szervezet bármelyik más helyén fel tudják venni a kórokozó szemben a harcot. Ezt hívják limfocita homingnak, limfocita hazatérésnek, limfocita keringésnek. A gyulladásos bélbetegségek miért is alakulnak ki? Ugye említettem már, hogy a két fő forma az a Crohn-betegség és a colitis ulceróza, valamilyen szinten genetikai fogékonyság kell a betegséghez. A legnagyobb rizikófaktor bármelyik betegségre az, hogyha valamelyik elsőfokú hozzátartozó testvér vagy szülő gyulladásos bélbetegségben szenved vagy szenvedett. Azonban, bár számos génről kimutatták azt, hogy hibás működésük hozzájárul, fokozza a fogékonyságot mindkét betegségre, önmagában a genetika, önmagában az öröklődés nem magyarázza ezeket a betegségeket, hiszen tudjuk azt, hogy egypetélyű ikrek esetén csak 40%-ban fordul elő mindkét egypetélyű ikerben, akiknek a genetikájuk teljesen azonos a betegség, tehát számos más tényező is befolyásolja a betegség kialakulását. Ezek az úgynevezett környezeti tényezők, ahol ki kell emelni a dohányzást, hiszen colitis ulceróza azon kevés, a fekélyes vastagbélgyulladás azon kevés állapotok közé tartozik, ahol a dohányzás véd, és a dohányzásnak valamilyen szinten pozitív hatása van, Crohn-betegségben ellenkező a dolog, és ki kell emelnem a bélflórát, hiszen a bélflóra elleni védekezés az mindenképpen egy olyan folyamat, egy olyan faktor, ami elindítja az egész gyulladást, és az is teljesen egyértelmű, hogy a gyulladásos bélbetegségben a bélflóra sokrétűsége, sokszínűsége is lecsökkent. Nem nagyon tudjuk, hogy a tyúk vagy tojás alapon melyik volt előbb a bélflóra megváltozása, vagy a bélflóra elleni gyulladásos folyamat, de az biztos, hogy ezek együttesen indítják el azokat a kóros immunfolyamatokat, amelyekről később majd beszélni fogok. Ha össze akarjuk foglalni az immunológiát, akkor kell a genetikailag predisponált egyénben, a genetikailag hajlamos egyénben egy indító folyamat. Ez az indító folyamat akár lehet egy fertőzés, de akár lehet egy olyan súlyos stressz állapot, amelyet nem tud az illető földolgozni. Ez az indító folyamat, ez elindít gyakorlatilag egy olyan bélnyálkahártya áteresztési problémát, aminek a révén az addig a bélnyálkahártyába be nem jutó anyagok ételalkotó részek, ételtartozékok, tartósítószerek, baktériumok bejutnak a bélnyálkahártyába, és gyakorlatilag ezekkel szemben elindul egy immunvédekezés, elindul egy immunsejt aktiváció. Ez az immunsejt aktiváció eredményezhet egy olyan állapotot, amikor sikerül legyőzni a bekerült anyagot, kórokozót, baktériumot, vírust, és visszaáll a normális állapot, de eredményezhet egy olyan krónikus gyulladást, amire jellemző az, hogy azok az aktiválódó gyulladásos sejtek, amelyek fölveszik a harcot a bejutó kórokozókkal, azok túlpörögnek, túl sok olyan anyagot termelnek, amelyek úgynevezett citokint, fehérjéket termelnek, és nincs meg a fék, hiszen jellemző a gyulladásos bélbetegségek immunfolyamataira, hogy az a típusú immunfék, amely leállítaná a védekező mechanizmust, az nincs meg, és ezáltal alakul ki a krónikus gyulladás. Tehát amikor olyan kezelést adunk, amit a betegek immungyengítő kezelésnek szoktak mondani, akkor természetesen nem az a célunk, hogy az immunrendszert gyöngítsük, hanem az a célunk, hogy ezt a túlpörgött immunreakcióban a hiányzó féket ezekkel a gyógyszerekkel pótoljuk. A hőskorban nagyon egyszerűnek gondoltuk a gyulladásos bélbetegség immunológiáját, amennyiben egyszerű ez az ábra egy nem hozzáértő számára. Arról volt szó, hogy azt gondoltuk, hogy a Crohn-betegség az inkább egy autoimmun folyamat, sejtmediálta, sejtek által termelt anyagok általi immunitás jellemző rá, míg a colitis ulcerózára inkább egyfajta allergia jellegű folyamat, humorális, fehérjék által közvetített immunitás, és azt gondoltuk, hogy a két betegség immunológiai folyamata teljesen eltérő, és ezáltal a két betegség kezelésének is eltérőnek kell lenni. Tudjuk most már azt, hogy ennél sokkal bonyolultabb a rendszer, sokkal több tényező játszik benne szerepet, és azt is tudjuk, hogy nem választható el a két betegség ennyire egyértelműen két külön kórképre, hanem gyakorlatilag arról van szó, hogy a két betegség az egy immunológiai spektrum két végpontját alkotja, közöttük számos átmenet lehetséges, vannak olyan állapotok, amikor nem is nagyon tudunk differenciálni, nem is nagyon tudunk a két betegség között sem endoszkópos szemszövettani kép alapján megkülönböztetést tenni, és emiatt tulajdonképpen a sebészi terápiától eltekintve a gyógyszeres kezelés nem különbözik lényegesen fekélyes vastagbélgyulladásban és Crohn-betegségben. Igazából, hogyha ezt a bonyolult ábrát le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a változás oka, amely az egyszerűből a bonyolultá vezetett, az az, hogy felfedezték a kutatók azt, hogy melyek azok a kulcs citokinek, kulcs fehérjék, amelyek a gyulladásban, mind Crohn-betegségben, mind colitis ulcerózában kóros mértékben termelődnek, és ezáltal fönntartják ezt a folyamatot. Az első ilyen fehérje az a tumornekrózis faktor alfa volt, a TNF-alfa, ami ugye az első, az ez ellen termelt antitest volt az első olyan anyag, amit biológiai szerként tudtunk gyulladásos bélbetegségben nagy sikerrel alkalmazni. És aztán döbbentek rá, hogy ugyanilyen fontos, legalább, vagy talán még fontosabb az interleukin 23 THL/17 útvonal, ami egy alternatív útvonal, egy alternatív gyulladásos kaszkád, egy gyulladásos, egymást elindító, vagy egymást serkentő folyamat. Azért érdemes kiemelni, hiszen most már gyakorlatilag ezzel ellen is tudunk többféle gyógyszert is alkalmazni az immunmediát a gyulladásos kórképekben. A gyulladásos bélbetegségben egy ilyen gyógyszer van, azonban például pikkelysömör gyógyításában több ilyen gyógyszer is elérhető már. Azért fontos ez az útvonal, mert az összes immunmediát a kórképben előfordul, nem csak a Crohn-betegségben és a colitis ulcerózában, hanem az ízületi gyulladásokban és a pikkelysömörben, a pszoriázisban is kulcsfontosságú ez a fehérje, amit gyakorlatilag a gyulladásos folyamatban aktívan résztvevő úgynevezett monociták, makrofágok, ezek a katonák, amelyek védekeznek a bejutó baktériumok ellen, ezzel tudnak harcolni, ezek termelik ezeket az anyagokat, ezeket a fehérjéket. Úgy néz ki, hogy ezzel az interleukin 12-23-as tengellyel megmagyarázható az akut fázis, a betegség kezdete, akkor inkább ez az interleukin 12 nevű fehérje játszik szerepet, és igazából a természetes immunválaszt módosítva vált ki bélgyulladást, míg a krónikus fázist azt inkább az interleukin 23 termelődése alakítja ki, de ahogy említettem, az egésznek a kiindulója, kiinduló része az az elhalt epitél, bélsejtek, a bélnyálkahártya károsodása, amely genetikusan megalapozottan valamilyen noxára, valamilyen külső környezeti tényezőre kezdődik el az arra hajlamos egyénben. Rá kell térnünk most már a kezelésre, azt gondolom, hogy talán eleget, vagy lehet, hogy sokak szerint túl sokat is beszéltünk az immunológiai háttérről. Mindenesetre azt remélem, hogy az világossá vált mindenki számára, hogyha nyilvánvalóan ezt a bonyolult rendszert, amit őszintén nagyon kevesen látnak át, és én sem föltétlen tartozom azok közé, akik minden egyes részletét ismerik, viszont megpróbáltam leegyszerűsítve elmondani azokat a tényezőket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megértsük, hogy milyen mi alapján történnek meg a kezelések, és mi is valójában az a biológiai kezelés, hiszen a biológiai kezelés az immunológiai háttér ismerete nélkül nem értelmezhető. A boldog békeidők gyakorlatilag azt a korszakot jelentik itt az én megfogalmazásomban, amikor még nem volt biológiai kezelés. Hát, hogy mennyire boldog békeidők voltak ezek, hiszen a szteroid használata előtt, az 1950-es évek előtt gyakorlatilag egy akut gyulladásos fellángolás, fekélyes vastagbélgyulladásban vagy a krombetegségben szinte biztos halállal járt. A szteroid bevezetése csökkentette le a kórházba került esetekben a halálozás 40-50%-ról, minden második beteg, aki kórházba került a súlyos fellángolás miatt meghalt, 1-2%-ra. Tehát ezek azok a terápiák, amelyek gyakorlatilag egészen a múlt század végéig a kezünkben voltak, ezekkel tudtuk a betegeket többé-kevésbé gyógyítani, és hát mondom, ennek az egyik kulcsköve, vagy sarokköve az a szteroid volt, ami érdekes módon akkori megmentőből mára már az egyik fő ellenségé vált. 1998-ban jött be az első anti-TNF kezelés, az infliximab, a tumornekrózis faktor elleni első biológiai kezelés. Miért is van szükség a biológiai kezelésre? Nyilvánvalóan azért, mert azok a gyógyszerek, amelyeket évtizedeken keresztül alkalmaztunk, több-kevesebb hibával rendelkeznek. Az aminoszalicilátok, a szalofalk, pentasa, a szalazopirin sorolható ebbe a kategóriába, biztonságosnak tekinthető gyógyszerek, azonban gyakorlatilag a súlyos föllángolás kezelésében nem eléggé hatékonyak, az is teljesen egyértelmű, hogy bár a rákrizikót csökkentik, azonban nem befolyásolják a műtéti arányt, és nem befolyásolják, nem csökkentik a kórházi ellátás szükségességét. A szteroidról beszéltem már, hogy rövid távon, nagy dózisba adva számos beteg életét megmentette, azonban azóta tudjuk azt, hogy a szteroidnak számos hosszú távú, nagyon kellemetlen mellékhatása van, és ezek a kellemetlen mellékhatások, ezek hosszú távon kevéssé tudják ellensúlyozni azt az előnyt, amit a rövid távú adagolás során elérünk. Az antimetabolitok, az immungyengítő, az immunszupresszív gyógyszerek, ide tartozik az imurán vagy a metotrexát, ezek gyakorlatilag szintén évtizedek óta alkalmasak arra, hogy a jó állapotot, amit elértünk a szteroiddal vagy a biológiai terápiával, ennek a jó állapotnak a fönntartásában segítsen. Azonban, hogyha egy betegnél egy akut föllángolás van, akkor ezekkel a gyógyszerekkel nem tudunk elég hatékonyak lenni, hiszen lassú a hatáskezdetük, és hogyha meggondoljuk, mind a kettőnek a mellékhatás profilja rossznak tekinthető, hiszen egy olyan gyógyszert, mint például az imurán, ahol minden tizedik betegnek abba kell hagyni a terápiáját az első-második hónapban, mert olyan mellékhatása van, amit a beteg nem tolerál, ez mindenképpen egy nagyon gyakori, nagyon kellemetlen mellékhatással járó gyógyszer, és ilyen szempontból azért az alkalmazása az mindenképpen behatárolt. A ciklosporin, a kalcineurin inhibítor egy olyan immungyengítő terápia, amit akut kolitis ulcerózában alkalmazunk bélmentő kezelésként, és azt tudom mondani, hogy tényleg azokban az esetekben, mikor kórházba kerül a beteg, és a szteroidra nem reagál, tehát hiába adunk nagy dózisú szteroidot, nem segít rajta, akkor ez az a típusú kezelés, amellyel megmenthetjük a bélműtéttől, viszont hosszú távon a beteg jelentős részében olyan mellékhatások, magas vérnyomás, szőrnövekedés, vesefunkciós beszűkülés alakul ki, ami miatt szintén nem lehet alkalmazni őket, és hát gyakorlatilag azt is meg kell fogalmazzuk, hogy ezeknél a gyógyszereknél, hogyha elértük azt, hogy tünetmentesek voltak a betegek, akkor nagyon örültünk, viszont azt gondoljuk most már az ismereteink bővülésével és a terápiás lehetőségeink bővülésével, hogy ennél sokkal magasztosabb és sokkal nagyvonalúbb célokat kell magunk elé tűzni. Tehát azt kell mondjuk, hogy a betegséghez való hozzáállás megváltozása alapvetően befolyásolta azt, hogy milyen gyógyszereket alkalmazunk, és milyen célokat szeretnénk a gyógyítás során elérni. Nyilvánvalóan, hogyha nem lennének új és új szereink, akkor nem tudtuk volna változtatni, viszont ahhoz, hogy ezek az új szerek kifejlesztésre kerüljenek, kellett az az elhatározás, hogy igenis, ennél sokkal többet akarunk tenni a betegeinkért. Hiszen régen elfogadtuk azt, hogy én is, amikor elkezdtem a kezelést, elkezdtem foglalkozni a gyulladásos bélbetegségekkel, akkor el kellett fogadjuk azt, hogy a gyulladásos bélbetegség óhatatlanul előbb-utóbb fellángol. Az is teljesen egyértelmű volt, hogy ugyanazt a pár gyógyszert tudtuk adni minden betegnek. Ha klinikailag tünetmentes volt a beteg, nem számított az, hogy ezt milyen mellékhatásokkal értük el, és nem számított az, hogy meggyógyult a bélnyálkahártya vagy nem. És az is teljesen egyértelmű volt, hogy abban az esetben belenyugodtunk abba, hogyha a beteg azt mondta, hogy jól van, és nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy esetleg a labor paraméterei nem tükrözték ezt a jólétet, mert egyszerűen nem volt lehetőségünk módosítani a kezelésen. Most azt gondoljuk, hogy a gyulladásos bélbetegségnek minden egyes fellángolás egy olyan maradandó nyomot hagy a bélben, ami a később az élethosszig tartó, az élet során abszolút befolyásolja a beteg sorsát. Tehát mindenképpen azt gondoljuk, hogy egy progresszív és destruktív betegséggel állunk szemben, és mindent meg kell tenni azért, hogy az újabb és újabb föllángolásokat, azokat megelőzzük. Az is teljesen egyértelmű, hogy nem minden beteget kell egyformán kezelni. A betegek körülbelül fele, vagy még több, mint a fele a hagyományos kezeléssel, a korábbi gyógyszerekkel remekül kezelhető. Itt arra kell törekednünk, hogy a beteg szedje azt a gyógyszert akkor is, hogyha jól van, hiszen a legnagyobb probléma egyébként a hagyományos tablettás kezelésekkel az, hogy nagyon rossz a betegek adherenciája, nem föltétlen szedik ezeket a gyógyszereket, és emiatt újul ki a betegség, és emiatt súlyosbodik olyan fázisra, amikor már a biológiai terápiára van szükség. Az is teljesen egyértelmű, hogy a betegeknél ki kell tűzzük azt a célt, amit el akarunk érni. Optimális esetben nyilván ez a bél teljes gyógyulása és a tartós tünetmentesség, a tartós föllángolásmentesség kell, hogy legyen, és az is teljesen egyértelmű, hogy ahhoz, hogy ezt elérjük, nem szabad megelégednünk azzal, hogy a klinikai tünetmentességet elérjük, hanem egyértelműen biokémiai javulást és komplett nyálkahártya vagy hisztológiai gyógyulásra kell törekednünk. Az is nyilvánvaló, hogy a biológiai terápia nem indulhatott volna el az immunológiai alapismeretek bővülése nélkül. Ez az, amiről eddig beszéltem, és ez az immunológiai robbanás, amit gyakorlatilag látunk, ez mondatja azt velem, és ez adja azt a reményt, hogy elérhetjük esetleg azt, hogy a betegség immunológiáit annyira megismerjük, és annyira fejlődnek a immunológiai típusú gyógyszereink, hogy akár később az eddigeknél sokkal hatékonyabb terápia is a rendelkezésünkre fog állni. Sokszor emlegettem már a biológiai kezelést, de mi is az a biológiai kezelés? Tulajdonképpen biológiai gyógyszer minden olyan vegyület, amit nem vegyészeti úton, nem kémiai úton állítottak elő, hatóanyag a biológiai anyag. Ha belegondolunk, gyakorlatilag, ha egy vért adunk, vagy egy vakcinát alkalmazunk, akkor is egyfajta biológiai terápiát alkalmazunk, azonban nyilván itt, amiről én beszélek, azok olyan fehérje természetű nagy molekulák, amelyek valami ellen termelődnek. Hiszen az immunológiai mechanizmusok megismerése azért volt fontos, mert ha tudjuk azt, hogy melyek azok a fehérjék, melyek azok a citokinek, amelyek a leggyakrabban okoznak problémát, akkor azt is tudjuk, hogy mit kell ellenük termelni, melyiket kell leblokkolni speciálisan, ami alapján azt gondoljuk, hogy a védekezés eredményes lesz, és ami alapján azt gondoljuk, hogy sokkal kevesebb mellékhatással fogunk szembesülni, mint a szteroidnál például, ami az egész immunológiai folyamatot, abban résztvevő összes szereplőt leblokkolja, agyonüti. Tehát mindenképpen egy immunológiai kezelésről van szó. Hiba ezt immungyengítő kezelésnek hívni. Egy célzott kezelésről beszélünk, a célja pedig a túltermelődő, fehérje természetű immunológiában aktív anyagoknak a blokkolása azáltal, hogy ellenünk termelünk ellenanyagokat. Teljesen egyértelmű, hogy ezek a makromolekulák, ezek a biológiai nagy molekulák, ezek sokkal-sokkal összetettebbek, mint a hagyományos tabletták, méretükben sem összehasonlíthatóak, előállításuk bonyolultsága sem összehasonlítható, és ennek megfelelően az áruk sem föltétlenül hasonlítható össze. Azonban, ahogy telik az idő, és ahogy járnak le a védettségek, és egyre több biohasonló gyógyszer kerül a piacra, amelyek gyakorlatilag a generikumok, generikus készítmények, az utángyártott készítmények alapján azért egy olcsóbb és egy kevésbé bonyolult folyamaton mennek keresztül a befogadásuknál, ezáltal mindenképp az ár is csökkenthető. Mi is volt a kezdetekben a biológiai terápia? Az, hogy jelentősége volt, ez jellemzi azt, hogy mind az antidiftéria szérum esetén, mind az inzulin, a hasnyálmirigy, sertés szarvasmarma hasnyálmirigyből eljutott inzulin Nobel-díjat ért az előállítónak. Miről is van szó? Gyakorlatilag, hogyha egy lovat immunizálunk, egy lónak beadunk egy kórokozót, a ló elkezd termelni ellene ellenanyagokat. Hogyha ezt kivesszük, ezt a lószérumot, és beadjuk annak az embernek, aki hasonló betegségben szenved, akkor várható, hogy ezek az ellenanyagok segítenek a védekezésben. Tulajdonképpen erről van szó, megint visszatérve a koronavírusra, anélkül, hogy túl sokat emlegetném, erről van szó, hogyha valaki átesik a fertőzésen, és utána gyakorlatilag leveszik a plazmáját, és abban nagyon sok ellenanyag van, akkor azt gondoljuk, hogy ez alkalmas arra, hogy egy súlyos állapotban lévő másik koronavírusos beteget ezzel gyógyítsunk. Ez egyfajta biológiai terápia, de hát egy borzasztó kezdetleges és borzasztó durva biológiai terápia ahhoz képest, hogyha célzott antitesteket alkalmazunk. Nézzük a kulcs dátumokat gyakorlatilag a biológiai terápia és a biotechnológiai fejlődésében. Ugye, mint említettem, az antitetanus szérum, az inzulin előállítása voltak azok a kezdeti lépések, amelyek lehetővé tették évtizedekkel később a célzott antitest terápiát. Ehhez kellett a rekombináns DNS technológia, ehhez kellett aztán később a genom megismerése és a klónozás is. Mindenesetre gyakorlatilag a monoklonális antitestek igazából a 80-as évek közepétől lettek föltalálva, vagy lettek alkalmazva, és gyakorlatilag az is teljesen egyértelmű, hogy ezek egyre inkább humán eredetűek lettek, egyre kevesebb allergizáló állati fehérjét tartalmaznak, és ennek megfelelően azt gondoljuk, hogy egyre kevésbé okoznak allergiát, egyre kevésbé okoznak anafilaxiás reakciót. Az, hogy egyre hatékonyabbak-e, az nem föltétlen ezzel függ össze. Minden esetre gyakorlatilag a biológiai gyógyszerek fejlődése az töretlen, mint az Európai Unióban, mint az USA-ban alkalmazásra kerülnek. Mi is az az antitest, amelyeket alkalmazunk gyakorlatilag, akár tumornekrózis faktor ellen, akár IL-12, IL-23 interleukin ellen, hogy is néz ki ez, pontosan hogy készül az antitest? Nagyon leegyszerűsítve, ugye egy egeret immunizálunk az antigénnel, azon az alapon, amit mondtam, hogy a lovat megfertőzzük gyakorlatilag. Itt az a különbség, hogy nem egy kórokozót juttatunk be az egérbe, hanem azt a fehérjét, ami ellen szeretnénk, hogy ellenanyagot termeljen. Az egér elkezd termelni ellenanyagot, kivesszük a lépsejtjeit, ezek ellenanyag termelő sejtek, azonban nagyon lassan termelik az ellenanyagot, nagyon kevés mennyiségben termelődik ez így önmagában. Kell egy olyan sejtklón, egy olyan sejtpopuláció, ami sokkal gyorsabban növekszik, és ezáltal sokkal fölgyorsítja ezt az egész folyamatot. Ilyen lehet a mieloma, ugye egy malignus hematológiai betegség, ilyen lehet a mielomai sejtvonal, hiszen erre jellemző a daganatos betegségekre, hogy korlátlanul szaporodnak és osztódnak. Ha összekeverjük az egér sejteket a daganatos sejtekkel, akkor kapunk egy olyan mixet, amiben mindenféle sejtek vannak, de vannak közöttük olyanok is, amelyek gyakorlatilag mind a kettő eredetet tartalmaznak, ezáltal antitestet tudnak termelni, hiszen ez volt a célunk, viszont sokkal nagyobb mennyiségben, mint hogyha nem találkoztak volna a mieloma sejtvonallal. Ezek után már csak az a feladatunk idézőjelben, hogy szétválasztjuk a hibrid sejteket, és kiválasztjuk azokat, amelyek azt az antitestet termelik, ami nekünk kell a gyógyászatban. Nyilvánvalóan önmagában itt messze nincs vége a folyamatnak, hiszen tisztítás, humanizálás, borzasztó bonyolult gyártási folyamatok kellenek ahhoz, és folyamatos kontroll, hogy végül is ezeket az antitesteket a terápiában megbízhatóan, ugyanolyan minőségben és gyakorlatilag veszély nélkül alkalmazni tudjuk. Az antitestek könnyű és nehéz láncból állnak, ez mindegyikre jellemző. Egyébként ugye az antitestek előfordulnak az emberi szervezetben is, tehát nem csak egy biológiai módszerrel tudjuk őket gyártani. Az úgynevezett immunglobulinok, amelyek az emberi szervezetben keringenek, azok ilyen antitestek. Jellemző mindegyikre az, hogy könnyű és nehéz láncból állnak, antigénkötő helyet, variábilis és konstans régiót tartalmaznak. Ha valaki betegsége révén, vagy érdeklődése révén különböző biológiai szerekkel találkozik, és olvassa ezeknek a neveit, akkor gyakorlatilag borzasztóan megijed, és elmegy a kedve az egésztől, hiszen ximab, mumab, zumab végződésekkel találkozik. Ez is értelmetlen, az eleje még értelmetlenebb, és innentől kezdve nagyon nehéz elhelyezni azt, hogy igazából miről is van szó. Nem olyan bonyolult ez a történet, hiszen ezek a végződések igazából arra vonatkoznak, hogy mennyire állati eredetű és mennyire humán eredetű az illető antitest. Minden esetre a monoklonális antitesteket, az ellenanyagokat, azokat MAB végződéssel, nevezéktannal határozzuk meg, a fúziós proteineket, amiről most nem beszélek, hiszen ez a reumatológiában fontos, de a gyulladásos bélbetegségben nem, azok CEPT végződést kapnak. A kiméra, ami állati és emberi fehérje keveréket tartalmaz, az a SIMAB, a humanizált, nagyon kevés, de még mindig állati fehérjéket tartalmazó antitest a ZUMAB, míg a teljesen humánt MUMAB végződéssel látjuk el. Ez gyakorlatilag nagyon könnyen megijeszhető, és legalább abban segít, hogy elhelyezzük, hogy mennyire számíthatunk anafilaxiás reakcióra az illető szer alkalmazása esetén. Ha össze akarjuk foglalni a gyulladásos bélbetegség terápiáját, akkor gyakorlatilag az első 50 év volt az a hőskorszak, amikor nem volt biológiai szer a birtokunkban, és hát mondom, többé-kevésbé a tünetmentességre tudtunk törekedni. Ezek tabletták voltak, nem volt gyakorlatilag a szteroidon kívül, amit a tablettán kívül ugye vénásan is tudtunk alkalmazni, nem volt vénásan alkalmazható szerünk többnyire. Az anti-TNF éra, amikor csak anti-TNF-jeink voltak, tehát tumornekrózis faktor alfa blokkoló fehérjeink, antitestjeink, az mintegy 10 évig tartott, és látható, hogy az elmúlt 5 évben viszont újabb és újabb szerek jelennek meg a palettán, újabb és újabb hatásmechanizmussal, tehát mondhatjuk azt, hogy egy robbanásszerű forradalomban vagyunk benne, ez a forradalom az immunológiai alapismeretek fokozatos megismerése révén újabb és újabb speciálisan ható ellenanyagot juttat a kezünkbe, és hát innentől kezdve egy picit a bőség zavarával is küzdhetünk, hogy melyiket is alkalmazzuk. Azonban az a szomorú tény, hogy annak ellenére, hogy most már több lehetőségünk van, még mindig ott tartunk, hogy a betegeink legalább felének nem tudjuk eltalálni azt a fajta kezelését, ami tényleg egy teljes pálfordulatot eredményez a betegség lefolyásában. Ha visszatérünk az immunológiára, és egy picit elnézést kérve, és egyből gyakorlatilag ezt a bonyolult ábrát lebutítva, megnézzük azt, hogy melyek azok a területek, ahol most tudunk alkalmazni gyógyszert a gyulladásos bélbetegségben, biológiai terápiát, akkor a TNF-alfa, a tumornekrózis faktor alfa elleni antitestekről beszélgetünk, az interleukin 12-23 elleni antitestekről, azokról az integrin, amelynek az a hatásmechanizmusa, hogy azokat a fehérvérsejteket, a limfocitákat, amelyek vándorolnak az érpályában, és említettem, hogy gyakorlatilag kijutnak az érpályán keresztül a bélnyálkahártyába, hiszen az érésüket ez serkenti, ezt a kijutást gátolják meg, ezek az antiintegrinek, és hát van egy olyan kis molekulánk, amely gyakorlatilag egy kémiailag előállított tabletta, mégis azt mondjuk, hogy biológiai szerként alkalmazzuk. Ez azért van, mert sokkal szelektívebben hat ez a szer is egy bonyolult immunológiai folyamatra, mint a korábbi tablettás gyógyszerek. Természetesen a biológiai terápia az nem a gyulladásos bélbetegségek sajátja. Teljesen egyértelmű az, hogyha megnézzük ezt az ábrát, és igazából a nyilakkal jelzett hatásmechanizmusok és antitestek azok, amelyeket a gyulladásos bélbetegségben tudunk alkalmazni, hogy ennél sokkal, de sokkal szélesebb a felhasználás. Elsősorban a malignómák kezelésében, a daganatellenes kezelésben jelentett óriási áttörést a célzott biológiai kezelés, de az összes többi gyulladásos kór gyomorképben is egyébként több lehetőség van általában, mint a gyulladásos bélbetegségben. Valószínűleg az azért van, mert a bél az egy olyan bonyolult folyamat, és olyan fertőzött közegben kell ezeket a biológiai szereket alkalmaznunk, ahol messze nem arról van szó, hogy egy célzott kezelés az biztosan oda jut célba, és gyakorlatilag emiatt azért azok a gyógyszerek egy része, vagy azok a biológiai terápiák egy része, amelyek logikusan hatni kellenének, hiszen a más immunológiai folyamatokban nagyon hatékonyak, a gyulladásos bélbetegségben mégis akár csődöt mondhatnak. Nézzük a hatásmechanizmusokat. A tumornekrózis faktor az egy központi szereplő a bélgyulladásban, mind a szövetkárosodásban, mind a gyulladásos fehérjetermelésben, mind gyakorlatilag a gyulladásos szignál szervezetben való szétjuttatásában kulcsfontosságú szerepet játszik. Éppen ezért nyilván ennek a blokkolása várhatóan, én azt gondolom, hogy laikusként is várhatóan a gyulladásban egy jelentős mérséklődést fog eredményezni. Említettem, hogy 10 éven keresztül gyakorlatilag ez volt az a lehetőség, ami a kezünkbe került, és nyilvánvalóan, mivel ezzel van a legtöbb tapasztalatunk, erről van a legtöbb ismeretünk is. A következő az integrin gátlás, mint említettem, a limfociták, ezek a egy sejtmaggal lévő tojás alakú sejtek, ezek gyakorlatilag, ahogy jut a vérkeringésbe mennek, előbb-utóbb az érfalon át akarnak jutni, ki akarnak jutni a szövetbe. Amennyiben egy gyulladásos folyamat van, akkor ha kijutnak ezek a fehérvérsejtek, ott gyakorlatilag aktiválódnak, elkezdenek ők is gyulladásos mediátorokat termelni, és amint visszakerülnek a keringésbe, a szervezetbe szét tudják vinni a gyulladásos szignált, a gyulladásos jelet. Amennyiben megakadályozzuk a kilépést, várhatóan a gyulladás szétterjedését is tudjuk mérsékelni. Ráadásul szemben a többi antitest terápiával, ami egy olyan fontos fehérjét leblokkol, aminek természetesen nem csak a gyulladásban van szerepe, hanem a védekezésben is, itt gyakorlatilag sokkal kevésbé van befolyásolva, kórosan befolyásolva az immunrendszer. Ez gyakorlatilag az anti-integrin terápia, ez a vedolizumabbal jött el pár évvel ezelőtt, és említettem az elején, hogy az interleukin 12-23 T-helper 17 útvonal egy nagyon fontos útvonal, ennek gyakorlatilag a blokkolása megakadályozza a naív T-sejtekből a gyulladásosan aktiválódott T-helper 17 sejtek kialakulását, erre pedig az ustekinumab nevű biológiai terápiát tudjuk alkalmazni mind Crohn-betegségben, mind az utóbbi időben, most már colitis ulcerózában is. És hát gyakorlatilag az utolsó hatásmechanizmus, amiről még beszélnünk kell, az a tablettás gyógyszer, ami gyakorlatilag a citokin receptor kapcsolódást, tehát a gyulladásos fehérjéknek a sejt membránhoz lévő receptor kapcsolódást gátolja. Ez a úgynevezett JAK gátló terápia, ami végül is azt váltja ki, hogyha nem jut be a gyulladásos szignál a sejt membránon keresztül a sejt magba, ezáltal a sejt mag nem termel olyan anyagokat, olyan hírvivő RNS-eket, ami további és újabb gyulladásos fehérjék termelésére serkenti a szervezetet, akkor ezáltal gyakorlatilag leállítható a gyulladás. Ez egy olyan bonyolult hatásmechanizmusú tablettás kezelés, ami azt gondolom, hogy jogosan sorolható be a biológiai terápiák közé. Mi a különbség akkor ez a tablettás, kismolekula típusú kezelés és a biológiai terápia között? Az, hogy gyakorlatilag a biológikum az egy vénás kezelés, magas immunogenitással, hiszen állatban termelt fehérjékről beszélünk, amit aztán a folyamat, a gyártási folyamat során egyre inkább humanizálunk, de mindenképpen bármelyikkel szemben kialakulhatnak ellenanyagok. A kismolekulának az immunogenitása nagyon alacsony, ellenem nem termelődik fehérje, és hát gyakorlatilag, ahogy említettem, másképpen hat, nem egy célzott antitest, hanem inkább a termelést sejt szinten megállító gyógyszerről beszélünk. Mikor alkalmazunk biológiai kezelést gyulladásos bélbetegségben? Akkor gyakorlatilag, hogyha egyébként a hagyományos szerekkel nem tudunk eredményt elérni. Nyilvánvalóan megkérdezhetik azt, hogy amennyiben ennyire hatékonyak az a szerek, és teljesen másképp hatnak, és a hagyományos gyógyszerek korlátait már említettem, akkor miért nem ezekkel kezdjük a kezelést? Ez egy logikus fölvetés, de összességében a betegség elején nem föltétlen tudjuk megítélni azt, hogy melyek azok a betegek, akiknek olyan súlyos lesz a lefolyásuk, hogy biztosan biológiai terápiára szorulnak majd, és melyek azok a betegek, amelyeknek egyébként enyhébb a lefolyásuk, és fölösleges lenne biológiai terápiával beavatkozni az immunológiai folyamatokba. Ez az egyik ok, ami miatt nem így kezdünk föltétlen. A második ok az, hogy ezt a fejreállított típusú kezelést, amit top-down terápiának hívnak, tehát gyakorlatilag egyből biológiai terápiával kezdeni, és aztán leépíteni, hogyha szükséges, nem találták sokkal, de sokkal hatékonyabbnak a hagyományos felépítő típusú kezelésnél. Harmadikként meg van kötve a kezünk, hiszen a finanszírozó ezeket a borzasztó drága terápiákat bizonyos feltételekhez köti, és nálunk Magyarországon az a feltétel, hogy abban az esetben tudjuk ezeket a szereket alkalmazni, hogyha a hagyományos gyógyszerek nem váltak be. Az nyilvánvalóan a mi felelősségünk, hogy egy gyógyszert meddig alkalmazunk, és mikor mondjuk azt ki, hogy ez a kezelés ez alkalmatlan. Egy súlyos esetben pár hónap után el tudjuk kezdeni a biológiai kezelést, egyébként akár évekig is várhatunk. Természetesen, mint minden kezelésnek, a biológiai szernek is lehetnek ellenjavallatai, kontraindikációi, súlyos szívelégtelenség, súlyos zajló fertőzés, tuberkulózis, szklerózis multiplex jelenléte az lehetetlenné teszi a biológiai kezelés megkezdését, alkalmazását. Mint említettem, a biológiai kezelést lehetővé tette, hogy a terápiás céljaink megváltozzanak. A klinikai tünetmentességen túl elvárjuk azt, hogy normalizálódjon a beteg CRP-je, normalizálódjon a vérképe, vasszintje, elvárjuk azt, hogy szteroidmentesen érjük el ezt a jó állapotot, és a nyálkahártya, a bél nyálkahártya is gyógyuljon meg, tehát hogyha egy kezelés után fél-egy évvel megtükrözzük a beteget, akkor ne lássuk a fekélyeket. Ennél még sokkal jobb, és most már azt gondoljuk, hogy talán ez lehet a végső cél, hogy szövettanilag sem lehessen kimutatni a gyulladást, amennyiben szövetmintát veszünk az épnek látszó bél nyálkahártyából. Mi alapján választunk gyógyszert? Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy egy olyan betegben kezdjük el a terápiát, aki máshonnan került át hozzánk, és túl van már sok mindenen, és esetleg a több évtizede fönnálló gyulladásos bélbetegsége már olyan károkat okozott a bélben, amit nem lehet normalizálni. Itt nem lehet az a célunk, hogy teljes nyálkártya gyógyulást érjünk el. Az is teljesen egyértelmű, hogy jó lenne megmondani azt, hogy ezek a különböző biológiai terápiák kikben hatékonyak igazán, de sajnos nincsenek ilyen prediktoraink. Abszolút biztonságos terápiát akarunk, költséghatékonyságot, és hát ne felejtsük el, hogy természetesen, mikor megbeszéljük a beteggel, hogy milyen típusú gyógyszereink vannak, a beteg is szeretne ebbe beleszólni és választani. Az biztos, hogy a finanszírozóval történő megbeszélések után alapján van egy olyan finanszírozási protokollunk, amiben tudjuk ezeket a gyógyszereket alkalmazni. Nagyon fontos feladata a gastroenterológusoknak, hogy a finanszírozási szempontok azok ne tegyék lehetetlenné a betegek kezelését. Az a jó, hogyha nem általánosságban minden bélbeteget egyformán kezelünk, hanem egyénre szabjuk a kezelést. Nyilvánvalóan ezt akkor tudjuk megmondani, vagy akkor tudjuk így tenni, hogyha a betegeket csoportosítjuk a súlyosság alapján, majd találunk olyan jellemzőket, amelyek megmondják azt, hogy melyik kezelés lenne igazából az alkalmas. Tehát valahogy prediktálnunk kellene a kezelés sikerességét a beteg karakter és a terápia alapján. Ezt jelen pillanatban tökéletesen sajnos nem tudjuk megtenni, és ezért van az, hogy nem minden esetben tudunk a biológiai terápiával sem sikert elérni. Mik az egyénre szabott kezelés buktatói? Hát egyrészt az, hogy a gyulladásos bélbetegség egy nagyon heterogén betegség, és a lefolyás során is megváltozhat a lefolyása. Másrészt ugye eltérő kezelési célokat kell megfogalmaznunk. Az biztos, hogyha a diagnózis késik, a diagnosztikus késés alapvetően befolyásolja az első biológiai terápia sikerét is. Az is teljesen egyértelmű, hogyha rosszul választunk, és először olyan szert alkalmazunk, amely nem hatékony, a második szernek az esélye arra, hogy hatékony legyen, már csökkent. Az is biztos, hogyha többször kap a beteg szteroidot, az elhúzódó szteroid kezelés rontja a biológiai terápia esélyét, és rontja a beteg életminőségét is. És az is biztos, hogyha nem alkalmazzuk kellő időben a terápiát a betegség lefolyása során, akkor ezáltal a beteget veszélyeztetjük. Vannak olyan állapotok, amikor nem a terápiának van az ideje, hanem a sebésznek van lehetősége arra, hogy azt a szövődményt elhárítva egy olyan állapotba hozza a betegséget, amit aztán később eredményesen tudunk kezelni biológiai terápiával. Magyarországon 20 biológiai terápiás centrum van, a narancssárga körök jelzik a biológiai terápiás centrumokat, ezekben van lehetőség a betegek kezelésére az általam az előbb említett biológiai szerekkel. A biológiai terápia többsége, az a Remikét, Humira elnevezés, ez a TNF-alfa blokkolókat jelenti, tehát 2019-ben a betegek jelentős része TNF-alfa blokkolót kapott. Ez egyrészt azért van, mert ez volt a legrégebbi szer, és ezzel van tapasztalatunk, és amikor ezt kezdtük el, hogyha hatékony volt, a betegek rajta maradnak. Másrészt pedig azért, mert ez az első választási lehetőség a terápiás NEAC finanszírozási protokoll alapján. Ha megnézzük a környező országokat, akkor azt kell látnunk, hogy Magyarország, ami egy sötétkék oszlop, valamennyi immunológiai betegség szempontjából az egyik legjobban ellátott és legjobban ellátott biológiai terápiával és a biológiai terápia alkalmazása, az messze fölülmúlja például a Romániában alkalmazott biológiai terápiát. Sőt, azt kell mondanom, hogy krónbetegségben a biológiai terápia gyakorisága Magyarországon Európa élvonalába tartozik, kolitis ulcerózában nem ennyire jó a helyzet. Azt kell mondjuk, hogy a biológiai terápia krónbetegségben 20% körüli Magyarországon, kolitis ulcerózában 3-4%. Ez, amint hallottuk, döntően tumornekrózis faktor alfa kezelés, azonban a tumornekrózis faktor alfa kezelés során is szembesülünk kellemetlen eseményekkel. Szembesülünk azzal, hogy elkezdjük a kezelést, de nem javul semmit a beteg, és szembesülünk azzal, hogy elkezdjük a kezelést, aztán utána javul, viszont kiújul a betegség, illetve azzal szembesülünk, hogy olyan mellékhatások jönnek elő a kezelés során, ami egyébként a kezelés nem logikus, hiszen a kezelésnek a pikkelysömör gyógyítani kellene, viszont pikkelysömörre lesz akár a betegnek, ennek egy speciális formája. Mit tehetünk akkor, hogyha ilyen kellemetlen eseményekkel szembesülünk? Tudnunk kell azt, hogy egyik biológiai molekula sem eredményez 50%-nál több nyálkártyagyógyulást. Azt is tudnunk kell, hogy amit először adunk, az a leghatékonyabb, minden váltás csökkenti a hatékonyság lehetőségét. A hatásvesztés lehetséges okai között nyilván lehet hibás diagnózis, lehet fertőzés, ugye ez a bélbetegségtől független tényező, nem megfelelő hatékonyság lehet amiatt, hogy a gyógyszer kiürül a széklettel, és az, hogy antitest termelődik a gyógyszer ellen, és ezáltal leblokkolja, és gyakorlatilag kicsi a mennyiség, és az is teljesen egyértelmű, hogy a TNF-alfa blokkoló által elindított paradox immunfolyamat is hatástalanná teszi a terápiát. Ez a paradox immunfolyamat ez úgy néz ki, hogy adunk egy biológiai szert, és kezdetben erre a sejtek többsége reagál, a sejtek többsége érzékeny ezzel szemben. Azonban ez a biológiai szer leblokkolja azt a fehérjét, ami az immunegyensúlyhoz kell. Ennek a fehérjének a blokkolása egy másik irányba tolja el az immunválaszt, és egyre több rezisztens sejt alakul ki, és ez a rezisztens sejtek később egy másik típusú terápiára, általában az interleukin 23 típusú terápiára lesznek fogékonyak. Tehát mit tudunk tenni akkor, hogyha a TNF-alfa kezelés sikertelen? Először is tudnunk kell, hogy sikertelen volt, ehhez pedig az kell, hogy folyamatosan ellenőrizzük a beteget. Abban az esetben, hogyha primér rezisztencia van, tehát már az indukcióra sem reagált, várhatóan egy másik típusú hatóanyagot kell alkalmaznunk. Abban az esetben, hogyha hatását vesztette a szer, akkor a dózis emelése az segíthet rajtunk. Abban az esetben viszont, ha jól volt a szertől, csak idézőjelben infúziós reakciója, allergiája lett, akkor kevésbé allergizáló, hasonló hatásmechanizmusú szer adása mindenképpen sikeres lehet. Mindenképpen a terápiát folyamatosan kontrollálnunk kell, és az orvos tapasztalata, tudása és a beteg karakterisztikája alapján egy megfelelő második gyógyszert kell választanunk. Hogyan tudjuk összehasonlítani a terápiák hatékonyságát? Nyilván gyakorlatilag a különböző valós életből származó adatok, a különböző tanulmányok segítenek ebben. A direkt összehasonlító tanulmány lenne a legjobb, mikor két biológiai szert hasonlítanak össze, azonban ilyenre eddig nem nagyon volt példa. Mi alapján választhatunk? Hát nyilván az anti-TNF-el van a legnagyobb tapasztalatunk, tudjuk azt most már körülbelül, hogy mire hat, tudjuk azt, hogy milyen típusú betegségben alkalmas, például a sipolyozó krónbetegségben sokkal jobb, mint bármi más. Azt is tudjuk, hogy terhességben is biztonsággal alkalmazható. Az összes többi szer, amit föl van sorolva, pár éve alkalmazható nálunk, ezáltal kisebb a tapasztalatunk. Nagyjából tudjuk azt, hogy a antiintegrin kezelés, ugye, ami kevésbé immunogén, az a társbetegségek esetén biztonságosabb, mint a TNF-alfa. Tudjuk azt, hogy a interleukin 23 blokkolás, mint említettem, az gyakorlatilag az anti-TNF rezisztencia kialakulása esetén hatékonyabb lehet, és hát a kis molekulákat pedig olyan colitis ulcerózában alkalmazzuk, mikor már az egyik biológiai kezelés sem volt hatékony, a finanszírozási protokollnak megfelelően, hál' Istennek ilyenkor is megfelelő hatékonyságot látva. Egyelőre azt tudjuk mondani, hogy említettem, hogy egyik szer sem okoz 50%-nál nagyobb eredményt, viszont talán a TNF-alfák a leghatékonyabbak. Miért nem érünk el minden esetben célt? Azért, mert túl gyakran szteroidot adunk, késői a terápiás kezdet, lassan változtatunk, a beteg monitorozást nem vesszük komolyan, és rossz terápiát választunk. Pedig a beteg monitorozás nem annyira bonyolult, hiszen plusz 16%-os endoszkópos gyógyulás és 20% szteroidmentesség volt elérhető abban a tanulmányban, ami azt mutatta ki, hogyha nem elégszünk meg azzal, hogy a beteg azt mondja, hogy köszönöm, jól vagyok, viszont látásra, hanem monitorozáljuk a székletben a gyulladásos markereket, monitorozzuk a CRP-t, mint vérvételt, akkor gyakorlatilag ennek megfelelő terápia módosítás jelentős plusz eredményt tud hozni. Miben reménykedhetünk a jövőben? Egyrészt abban, hogy talán jobban tudjuk prediktálni, jósolni azt, hogy melyik terápia kiknek alkalmas. Nyilvánvalóan most a finanszírozási protokoll megköti a kezünket, de én abban bízom, hogy ha lesznek megfelelő adataink, akkor a finanszírozónak azt tudjuk mondani, hogy igenis ebben a típusú betegségben ez az első és a leghatékonyabb szer, ami akár lehet a mikrobiom alapján is. Az újabb adatok azt sejtetik, hogy talán a mikrobiom alkalmas lehet arra, hogy ez alapján megmondjuk, hogy a mikrobiom profil alapján kinek melyik az első választandó terápia. Olyan új típusú tanulmányok lesznek a közeljövőben, amelyek szintén segíthetnek, hiszen meg fogják mutatni, hogy a nyálkahártya gyógyulás az valóban egy olyan objektív végpont, ami akár a teljes gyógyuláshoz vezethet. Mikor hagyhatjuk abba a biológiai terápiát, ez egy szintén egy olyan kérdés, amire nem tudunk válaszolni, élethosszig vagy pár év után leállítható. Mi van akkor, hogyha biológiai szereket, amelyek egyértelműen különböző típusú fehérjéket támadnak, kombináljuk egymással, ezáltal a hatékonyság várhatóan növekszik, de mi van a biztonságossággal? És mi van akkor, hogyha ezeket a biológiai szereket igenis megversenyeztetjük egymással bizonyos betegcsoportokban, és mi van akkor, hogyha egyértelműen tudjuk, hogy nem az lenne az első választás, amit eddig gondoltunk. Ami még segíthet, hogy a közeljövőben gyakorlatilag a bevezetéstől pár hónappal, pár évvel többféle újfajta hatásmechanizmusú szer is van, amelyek részben kismolekulák, részben pedig teljesen új fajta antitest kezeléssel próbálják meg azt elérni, hogy az eddigi terápiáknál nagyobb hatékonyság legyen elérhető. Abban az esetben, hogyha a biológiai szerről beszélünk, megkerülhetetlen, hogy mennyire biztonságos ez, hiszen ma is találkozunk még olyan beteggel, aki azért nem akarja, hogy elkezdjük ezt a kezelést, mert fél a mellékhatásoktól. Ha összehasonlítjuk a szteroid kezelés szövődményeit, ahol 10-20-30-40%-ban találkozunk nagyon kellemetlen mellékhatásokkal, amelyek hosszú távon a betegek életminőségét befolyásolják, a eddig legjobban ismert anti-TNF kezelés mellékhatásaival, akkor egyértelműen azt kell mondjuk, hogy nem kérdés, hogy a szteroid terápiánál sokkal kedvezőbb a biológiai terápia hosszú távú mellékhatás profilja, és éppen ezért a biológiai terápia egyik legfontosabb indikációja a szteroid függőség, tehát amikor a betegnél a szteroid lecsökkentése nem lehetséges, mert romlik a betegsége, újra föllángol, akkor igenis ez egy olyan indikáció, amikor azt tudjuk mondani, hogy egy olyan kezelést adunk a szteroid helyett, ami hosszú távon sokkal biztonságosabb. Teljesíthetetlen az, hogy a betegek jobban legyenek és nagyobb hatékonyságot tudjunk elérni. Jelen pillanatban ilyen gyógyszereink még nincsenek, talán a közeljövőben lesznek, viszont az biztos, hogy a betegek gondozásával, az eddigieknél objektívebb betegmonitorizálással, az egyénre szabott gondozással és terápiával a hatékonyabb és eddigieknél talán még biztonságosabb szerekkel valószínűleg el fogjuk tudni azt érni, hogy a sebészeti beavatkozások szükségessége csökkenjen, a súlyos komplikációk csökkenjenek, krónbetegségben ne legyen rövidebb a várható élettartam, és colitis ulcerózában ne legyen gyakoribb a vastagbéldaganat, mint azokban a betegekben, vagy azokban az egyénekben, akik nem szenvednek ilyen betegségben. Én gyakorlatilag erről szerettem volna beszélni. Több évtizede gondozom ezeket a betegeket, több évtizede vagyok velük naponta együtt, és próbálok rajtuk segíteni, és hát azokat a tapasztalatokat, amiket a gyógyításuk során szereztem, azokat próbáltam továbbadni. Remélem, hogy közérthető módon sikerült ez. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük professzor úr előadását, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Az STL Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Habil Bíró István, az STL mérnöki kar dékánja tartja előadását a Biomechanika a hétköznapokban címmel. Szeretettel várunk mindenkit egy hét múlva is. Viszontlátásra!